súlyszállásról, a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. október 24-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves korán kelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntésem szól az életnek, melyet te hozol nekünk. A ragyogó napnak, mely világosságot gyújt a sötétben és minket felmelegít. Köszöntésem szól az egész természetnek, mely a teremtő dicséretét zengi, a növényeknek és virágoknak, az állatoknak, melyek táplálékunkra vannak. Köszöntésem a tengereknek és tavaknak, de főként embertestvéreimnek, sőt, kik ma látják meg a napvilágot. Igen, dicsőség és dicséret legyen neked, Urunk, az egész teremtett világért, mely körül ölel minket, és melyet hasznunkra adtál nekünk. Dicsőség és dicséret neked az emberek munkájáért, örömeinkért és megpróbáltatásainkért, és mindazért, amit várunk és remélünk a jövőtől. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Vető József újságíró, szerkesztő fogalmazta meg, ő 1977-ben hunyt el ezen a napon. Szerinte az optimista éppen olyan gyakran hibázik az életben, mint a pessimista, csak sokkal boldogabb. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Salamonokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd természetesen most is fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal október 24-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Kalkuttai Teréz anya imája. Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell. Ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége. Ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem. Ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy megvigasztaljam. Ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját. Ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik. Ha nincs időm, adj valakit, akit pár pillanatig szolgálhatok. Ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom kelljen. Ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam. Ha mások megértéséért kiáltok, adj valakit, akinek az enyémre van szükségem. Ha arra vágyom, hogy törődj velem, küldj hozzám valakit, akiről gondoskodnom kell. Ha csak magamra gondolok, hívd fel figyelmemet valaki másra. Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világszerte szegényen és éhezve élnek és halnak meg. Add meg nekik ma kezünk által mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot. Amen. Thank you.
Hallgassák meg híreinket!
A következő 5 hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal, mert bár azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút, a migrációs paktumot, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják, mondta a kormányfő az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen Budapesten. Orbán Viktor emlékeztetett arra, 5 hónap múlva az országnak döntenie kell a sorsáról, és mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, mert minden magyar felelős minden magyarért, beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is, kifejtette. Van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ide költözött bábkormányjelölteket támogatja. El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rossz akarunk. Brüsszel és a magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án. Brüsszel kifogyott a pénzből, ezért akarnak adót emelni, megadóztatni a nyugdíjakat, felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepi beszédében október 23-án a Kossuth téren. A kormányfő kiemelte, ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút be akarják hozni Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába. Régi gyarmattartó logikának nevezte ezt. Felosztani a legyengült országot, nem kimaradni az osztozkodásból. Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden, értékelt. Az Ukrajnának adott milliárdok nekik nem kidobott pénz, hanem befektetés. A háború nekik lehetőség. Országot venni, országot felosztani háborúban a legolcsóbb, fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette, Ukrajna már rég nem szuverén, nem független és végképp nem önálló ország. Sorsa már mások kezében van. Később tartja meg tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. Donald Trump a Fehérházban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt. Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyén valónak, nem vinne bennünket oda, ahová jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani, fogalmazott az amerikai elnök. Végül az időjárásról. Pénteken délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet. A csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, déli felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet. Helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt arra felé. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik. Estére azonban arra felé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa audienciái október 23-án, az angol királyi pár a Vatikánban. Leó pápa megemlékezett Szent II. János párról. Ma is meg kell nyílnunk Krisztusnak. Pápai üzenet Lisieux-i Szent Teréz szüleiről. Szent Louis és Szent Zélie Martin példaképek a párok számára a mai zavaros időkben. A fülemüle éneke, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra. 14. Leó pápa audienciái október 23-án. Az angol királyi pár a Vatikánban. Csütörtökön a Szent Atya délelőtt 9:30 kezdte meg az audienciák sorát. Elsőként a 6. pálteremben találkozott a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjaival, akikhez beszédet intézett. 10 órakor Miguel Mauri Buendia érsek, Nagy-Britannia apostoli nunciusa járult a pápa elé. Őt követte 10:30 Stefan Hesse hamburgi érsek. 11 órakor 3. Károly angol király és Kamilla királyné tett látogatást Leó pápánál az apostoli palotában kíséretükkel együtt. A magánaudienciát követően Károly király az államtitkárságon folytatott megbeszélést Pietro Parolin bíboros államtitkárral, míg Kamilla királyné megtekintette a pálkápolnát. Délben a Sixtus kápolnában ökumenikus imádságon vettek részt Leó pápával Stephen Cottrell anglikán prímás érsek jelenlétében. 14. Leó pápa 3:45 a királyi teremben az angol uralkodóval részt vett egy találkozón a környezeti fenntarthatóságról, amelyet az átfogó emberi fejlődés dikasztérium titkára Alessandra Smerilli beszéde vezetett be. A pápa és Károly király kölcsönösen megajándékozták egymást egy-egy orchideával, a környezetvédelem és az Isten által teremtett világ iránti elkötelezettségük jeleként. Délután 5:30 14. Leó pápa a 6. pálteremben fogadta a népi mozgalmak világtalálkozójának mintegy 2500 tagját. Leó pápa megemlékezett Szent II. János párról. Ma is meg kell nyílnunk Krisztusnak. Karol Wojtyła liturgikus emléknapján a lengyel zarándokokat köszöntve 14. Leó arra buzdított, hogy mindenki kövesse a Szent pápa 47 évvel ezelőtt pápasága kezdetén mondott szavait, melyek ma is érvényesek és nekünk szólnak. A szerdai általános audiencia végén katekézise felolvasása után a Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat, közöttük a lengyeleket, felidézve II. János Pál pápaságának nyitó szentmiséjét.
Oggi si celebra la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II.
1978. október 22-e volt, amikor Róma püspöke első homiliájában arra bátorította a világot, hogy tárja szélesre a kapukat Krisztus előtt. Ez a kifejezés később pápasága kulcsmondata lett. 2014. április 27-én pedig, amikor Ferenc pápa szentté avatta II. János Pált, az akkori istentiszteleti kongregáció elrendelte, hogy a lengyel pápa liturgikus emléknapját október 22-én tartsák, ne pedig halála napján, április 2-án.
Il mese di ottobre ci invita a rinnovare la nostra attiva cooperazione alle missioni della Chiesa.
Leó pápa az audiencia végén arra buzdított, hogy október hónapban újítsuk meg az egyház missziójában való aktív együttműködésünket. Az imádság erejével, a házastársi életben rejlő lehetőségekkel és a fiatalság friss energiáival legyetek az evangélium misszionáriusai, nyújtsatok konkrét támaszt mindazoknak, akik életüket a népek evangelizálásának szentelik, mondta a Szent Atya a fiataloknak és az ifjú házasoknak.
In particular, I greet and thank the group Friends of the Holy Father from Great Britain who donated the portable studio for the use of Vatican News services.
Az angolajkú hívekhez fordulva 14. Leó külön köszönetet mondott a Nagy-Britanniából érkezett Szent Atya barátai adományozó csoportnak, amiért egy mobil stúdiót ajándékoztak a vatikáni média számára. A kihelyezett stúdiót a Szent Péter tér oszlop soránál az úgynevezett Nagy Károly szárnyban állították föl azzal a céllal, hogy találkozási pont és soknyelvű információs tér legyen a Vatikáni Rádió, a Vatican News hírportál és az Osservatore Romano napilap munkatársai számára. Az új stúdió, mely a szent évben a remény zarándokaihoz közelebb viszi a tájékoztatást, július 25-én indult el a Vatikáni Rádió Veletek című műsorral.
Leó pápa, Szent Louis és Szent Zélie Martin példaképek a párok számára a mai zavaros időkben. Szent Louis és Szent Zélie Martin, Liziói Szent Teréz szülei szentjavatásának 10. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa üzenetet küldött Bruno Feje püspöknek, a franciaországi Szélz egyházmegye főpásztorának. Szent Lajos és Szent Zélie Martin a házaspárok modellje, amelyet az egyház a fiatalok és a családok elé állít a mai zavaros időkben, írta a 14. Leó pápa a Liziói Szent Teréz szülei szenté avatásának 10. évfordulója alkalmából, október 18-án szombaton közzétett francia nyelvű üzenetében. Ezekben a problémás és zűrzavaros időkben, amikor a házasságok oly sok, gyakran múlékony, individualista és önző ellenmodelljét mutatják be a fiataloknak, amelyek keserű és kiábrándító gyümölcsöket teremnek, a család, ahogyan azt a teremtő elképzelte, elavultnak és unalmasnak tűnhet, hangsúlyozta a pápa. Szent Louis és Szent Zélie Martin tanúsítják, hogy ez nem így van. Boldogok voltak, nagyon boldogok, hogy életüket a hitnek szentelték, amelyet sugároztak és továbbadtak, és látták, hogy lányaik az Úr tekintete alatt növekednek és virulnak. A pápa az üzenetet október 1-én, Liziói Szent Teréz ünnepnapján írta alá, és Bruno Feje püspöknek címezte a Szézi egyházmegye főpásztorának, ahol a Martin család szülővárosa Alençon található. Szent Lajos és Szent Zélie, akiket Ferenc pápa 2015-ben avatott szenté, voltak az első házaspár, akiket az egyház együtt szentként ismert el. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy ez az évforduló lehetőséget nyújt arra, hogy felhívjuk a figyelmet ennek az egyedülálló házaspárnak és szülőknek az életére és érdemeire, hogy a családok, amelyek oly kedvesek Isten szívének, de olykor oly törékenyek és megpróbáltatásoknak vannak kitéve, megtaláljuk a Martin házaspárban a szükséges támogatást és kegyelmeket ahhoz, hogy folytassák útjukat. Szent Louis és Szent Zélie Martin ragyogó és inspiráló példaképek, akiket a Szent Egyház azoknak a fiataloknak mutat fel, akik talán némi habozással szeretnének belevágni egy ilyen szép kalandba, hangsúlyozta a pápa. Liziói Szent Teréz szülei példát mutatnak az egymás iránti hűségre és figyelemre, a hitben való buzgalomra és kitartásra, a gyermekek keresztény nevelésére, a szeretet és a társadalmi igazságosság gyakorlásában való nagylelkűségre, valamint a megpróbáltatások idején való bizakodásra. De mindenek előtt ez a példaértékű házaspár tanúságot tesz arról a kimondhatatlan boldogságról és nagy örömről, amelyet Isten ad, különösen azoknak, akik elkötelezik magukat a hűség és a gyümölcsöző életnek ezen az útján. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemeli a Martin család mindennapi életének néhány aspektusát, például a vasárnapi szentmise után az együttlétet az asztalnál, az osztozást mindenki örömében, bánatában, terveiben és reményeiben, vagy az együtt imádkozás pillanatait, vagy az idő múlását jelző családi eseményeket. A pápa rámutatott arra a vigasztalásra is, amely az együttlétből fakad a megpróbáltatások idején, egyesülve Krisztus keresztjével, amikor az megjelenik, és azzal a reménnyel, hogy egy napon újra egyesülünk a mennyei dicsőségben. 14. Leó pápa rámutatott, hogy Szent Louis és Szent Zeli Mártem nem a világtól való visszavonulással valósították meg a szentévállás és gyermekeik életszentségre nevelésének vágyát, hanem ezt a kötelezettséget a mindennapi élet hétköznapi menetében teljesítették. Elődje Ferenc pápa egy kifejezését idézve, Leó pápa elmagyarázta, hogy ezek a szülők részei annak a hatalmas közösségnek, amely az úgymond szomszédainkban élő szentekből tevődik össze. A zarándokok, akik a szentélyavatás 10. évfordulója alkalmában Alençonban látogatnak, megragadják azt a konkrét mindennapi környezetet, amelyben a Márten család élt, és elkötelezettségüket a körülöttük lévő társadalom iránt plébániájukon, munkájukon, jótékonysági tevékenységeiken, baráti körükön és természetesen családi életükön keresztül, állapította meg a pápa. Ennek a családnak a látszólag hétköznapi életét Isten valóban rendkívüli jelenléte töltötte be, és az Isten az első volt a motto, amelyre létüket építették. Történetük kiemeli a házasságot, mint az életszentséghez vezető utat, és azok közül a hivatások közül, amelyekre Isten férfiakat és nőket hív, a házasság az egyik legnemesebb és legmagasztosabb. Leó pápa ezután arra buzdította a párokat, hogy bátran tartsanak ki a megkezdett úton, elismerve, hogy az néha nehéz és megerőltető, de fénnyel teli. Mindenekelőtt helyezzétek Jézus családotok, tevékenységeitek és döntéseitek középpontjába, kérte 14. Leó. Segítsétek gyermekeiteket, hogy felfedezzék az ő határtalan szeretetét és gyengétségét, és igyekezzetek megtanítani őket arra, hogy ők is viszont szeressék Jézust, ahogyan megérdemli. Végül a pápa feltette a kérdést. Hogyan szerethette volna Teréz Jézust és Máriát ilyen mélyen, és hogyan adhatta volna át nekünk ezt a gyönyörű tanítást, ha nem szent szüleitől tanulta volna azt meg már egészen fiatal korától? A pápa szerint ez a nagy tanulság, amelyet Szent Louis és Szent Zeli Mártem ad nekünk ma, amelyre mind az egyháznak, mind a világnak oly nagy szüksége van.
A fülemüle éneke. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 30. vasárnapra.
Valaki mesélte, hogy egy könyves üzlet kirakatában feltűnt neki egy könyv címe. Miért énekel a fülemüle? Kicsit fura volt számára ez a kérdés, ezért megvásárolta a könyvet, és nem bánta meg, ugyanis aki ezt írta, egy tudós volt, aki kutatta a madarak életét. Meglepetéssel olvasta a könyvben, hogy a fülemüle apukák, mert csak azok énekelnek, amikor a kicsik kijönnek a tojásból, éjjel-nappal énekelnek. Az okos tudósnak nem hagyott nyugtot ez a kérdés. Miért énekel a fülemüle apuka éjjel és nappal? Miért nem elég csak nappal? Aztán tett is egy próbát. Kivett 3 kicsi fiú fiókát. Bevitte a lakásába és táplált őket. 3 hét múlva visszarakta őket. Eljött a kirepülés ideje, és ez a 3 madár, amelyeknek nem énekelt apukájuk 3 hétig, olyan rikácsoló hangot adtak ki, hogy a lány fülemülék mind elmenekültek tőlük. A fiú fülemülék ugyanis szép hanggal kedveskedtek a lányoknak. Az a kis férfi fülemüle tudta, hogy 6 hete van arra, hogy beleénekelje a szükséges dallamot a fiúkák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsa a jövőt. Ez a fülemülék küldetése, továbbadni a dallamot. Hogyan adjam tovább azt, ami nincs bennem? A küldetést ugyanis megelőzi a meghívás, a bennem is élő dallam hangja. A misszió akkor működik, ha bennem él az a jó kedv, amit Istentől kapok, és ez túlárad bennem. Ott történik ez, ahol élek, mert ott van küldetésem. Még csak messzire sem kell mennem, mert ő adja át magát rajtam keresztül. Ettől leszek, lehetek hiteles. Az őszinteség teszi az embert hitelessé. Nem tudunk mindent, nem is tudhatunk. Ennek bevallása tesz minket őszintévé és hitelessé is. A térítő szerzetesek működése is ezt az irányt követte. Nem azért mentek el valahová, hogy ott elmondják a saját igazukat és ráerültessék másokra, hanem oda mentek, figyeltek az emberekre, megtartották szokásaikat és kultúrájukat is tiszteletben tartották. Ahol kényszerítve történtek térítések a történelem folyamán, ott nem igazán tartott sokáig a hiteles keresztény élet. Egy uralkodóváltással váltottak vallást is. Az őszinte megtérések hiteles példákból születnek. Először otthon legyek hiteles. Az önmagamba tekintés aztán a közösség felé vezet. Az evangéliumban nem a paráznák, s még csak nem is a latrok számítanak úgymond a legnehezebb eseteknek, hanem a farizeusok. Azok, akik képtelenek szembesülni képmutatásukkal. A farizeus élete csak kifelé látszik vallásos életnek, belül azonban telve van önhítséggel, kicsinyességgel, rossz indulattal és gőggel. Ezt takargatja. A farizeust igazából nem is érdekli az Isten, mert ha érdekelni, akkor rájönne arra, hogy még nagyon messze áll a tökéletességtől, sok a javítani való. A farizeus álarcot hord, mert szeretet hiányban szenved, de ugyanakkor nem tudja elfogadni a szeretetet sem. Nem adja önmagát, mert nem is tudja elfogadni önmagát. Minden tud a cselekvésről, de semmit a létről, ahogy Erich Fromm, a híres lélekbúvár ezt megfogalmazta. Egész erényes élete folyamán egy dologgal nem találkozott soha. Egy dolgot nem fogott fel. Hogy Isten és ő közötte kölcsönös szeretet kapcsolat jöhet létre. Olyan, mint a fehére meszelt sír, amely kívülről szép ugyan, belül azonban csupa üresség. Azt hiszi, hogy Isten és teremtményei között olyan kapcsolat van, amely rögzített, megkövesedett és változatlan. Még soha nem vette észre a Szentírásban azt a szerelmi történetet, amely az Isten és a világ között játszódik. A farizeus olyan szövetség keretei között él, amelyet egyességnek, szerződésnek tekint, mindenféle személyes kapcsolat nélkül. Istenből ő a törvényt ismeri, a személyt nem. Viszonyítási pontjai sincsenek ahhoz, hogy megítélje önmagát. Igaz, hideg, halott. Ezért nem tud megbocsátani. Túlságosan tökéletesnek képzeli magát. A farizeus mindig a mennyiségre megy. Ezzel dicsekszik, fél önmaga lenni. Ha megtenni ezt a lépést, akkor minden bizonnyal neki is hátul kellene megállnia a templomban, mint a vámosnak, aki beismeri bűnösségét és gyarlóságait. A vámosnak nem voltak eredményei, és Isten előtt sem tudott felmutatni semmit. Lesütötte szemét, mellét verte és így könyörgött bűnei bocsánatáért Istenhez. Isten, irgalmaz nekem bűnösnek. A vámos önmagát nem úgy határozza meg, hogy másokhoz méri cselekedeteit. Ő egyszerűen megszólítja az Istent, és azt mondja, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ki a farizeus és ki a vámos? Gondoljam meg, bennem van mindkettő. Hordhatom tovább az álarcot is, és belül szenvedek, vagy pedig beismerem, hogy a teljesség felé vezető úton az Isten is ember szeretetben haladok. Ha ezt beismerem, új életet kezdhetek, mert Isten igazságossága az ő szeretete is egyben. Az ő ítéletei nem a mi ítéleteink. És ki vagyok én, hogy embertársamat megítélem?
A Fülemüle éneke. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 30. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi egyetlen szabadságot ismerünk, a magyarok szabadságát. Ez a miénk, ehhez ragaszkodunk, és ehhez meg is vannak az eszközeink. Hiába fenyegetnek bennünket világhatalmak, vagy a magát szánalmasan világhatalomnak képzelő Brüsszel, mondta Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án a Kossuth téren. Nem térdelünk le, és mindig van néhány mesterfogás a tarsolyunkban, fogalmazott Orbán Viktor a Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány által szervezett, Budáról a Kossuth térre érkezett békemenet résztvevői előtt. Hozzátette, innen már elkotródott a helytartó tanács, kimentek a szovjetek, hazahurcolkodott az IMF, elódologtak a migrációpárti brüsszeliek, egyik sem bírt lenyelni bennünket. Megakadtunk a torkukon, és még nekik kell örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták, mondta. A magyarok nélkül soha nem bukott volna meg a kommunizmus, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren. A kormányfő az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott ünnepségen kiemelte. Mi, magyarok, mindig több történelmet csináltunk, mint amire nekünk volt szükségünk. Jutott belőle másnak is bőven, tette hozzá, rámutatott. Amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ. 1956-ban is meghallotta, sőt nem csak meghallotta, de bele is remegett. Az egész világ kommunizmus megrendült, mert Budapest példát adott a rab nemzetnek. Reményt adott azoknak, akik elnyomásban éltek. Leoldotta a félelem láncait, amelyek fogva tartották a lelkeket, és megtanította az egész világnak, hogy a szabadság nem ajándék, nem kegy, hanem kivívott jog, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc békésen és méltóság teljesen indult. A forradalmárok határozottan vették fel a küzdelmet a fennálló kommunista diktatúra ellen. Szabadságot és függetlenséget, valamint a politikai foglyok szabadon bocsátását követelték, idézte fel ünnepi beszédében a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Kőszegen. Soltész Miklós úgy fogalmazott, a forradalom nemes törekvéseit október 25-én az úgynevezett véres csütörtökön bosszulta meg az akkori kommunista hatalom. Akik annak idején gyilkoltak, lövettek, akik annak idején leverték a forradalmat, a kommunista rendszer vezetői, működtetői voltak. Később átvedlettek, az 1990-es években bankárok, cégtulajdonosok, az országgyűlésben pedig úgymond a demokrácia legfőbb bűrei lettek, fogalmazott. A magyar emberek 69 évvel ezelőtt azt a világos üzenetet küldték a világnak, hogy szuverenitásukat és szabadságukat semmilyen áron nem áldozzák fel. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóján tartott megemlékezésen. A miniszter kijelentette, a magyar-amerikai kapcsolatok minden idők legjobb szintjén vannak, ami a kétoldalú kapcsolatok szempontjából egy új aranykor kezdetét jelenti. Egy új szövetség formálódik, fogalmazott, és rámutatott. A két patrióta kormány kiáll a béke, biztonság és szabadság mellett, kapcsolataikat pedig a kölcsönös tisztelet és bizalom alapjaira helyezik. Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz jutott el az élelmiszerutalvány. Az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert hozzátette. Az utalványokat december 31-ig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszerüzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél, vagy akár a henteseknél. Végül az időjárásról. Pénteken délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet. A csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, déli felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet. Helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt arra felé. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik. Estére azonban arrafelé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Október 24-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Salamonokat. A Salamon héber eredetű bibliai név, jelentése békés, szelíd. A Salamonok egyik védőszentje, az a szerencsétlen sorsú királyunk Salamon, első Endre fia, aki élete utolsó éveit Istennel, emberrel megbékélve a horvátországi isztriai Paola környékén remeteként töltöttem. Több műben boldogként említik őt, a 11. század vége felé hunyt el. És a Salamonok védőszentje még egy másik szent Salamon is, aki Szent Rodrigó vértanútársa volt. Ő 857-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Salamon nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot, a Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet.
Nem ébredek fel szívesen, már a részegség sem old fel, azt hiszem, oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol. A baj, hogy minden arról szól, az idő minden elrabol, mert ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talál. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben bűntelenül, mert hiányzol. Az utcán épp, hogy létezem, csak egy arcot, csak egy színt keresztem, de rólam bárki tudja, a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Ma is telve a reménnyel, aki elment, vár még rád. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még rám.
az ég, ha így állok el itt, lelkemben bűntelen ül, mert hiányzol.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 24-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1790-ben született Teleki József történetíró, jogász, erdélyi kormányzója, aki a Magyar Tudományos Akadémia társalapítója és első elnöke is volt. 1812-ben született Tóth Ágoston honvéd ezredes, a modern magyar katonai térképészet úttörője. 1817-ben született Lázár Vilmos honvéd ezredes, aradi vértanú. Noha csak ezredesi rendfokozatot viselt, mint önálló hadtestparancsnokot a szabadságharc tábornokaival együtt állították az aradi hadbíróság elé. Mivel a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, idézőjeles kegyelemből golyó általi halálra ítélték. Az aradi vértanúk között őt végezték ki elsőként. Csontjait csak 1913-ban találták meg az aradi vársáncában. Az emlékoszlop kriptájában nyugszik. 1882-ben született Kálmán Imre, zeneszerző, operettszerző, akinek például a Csárdás királynő és a Marica grófnő című operetteket is köszönhetjük. Siófokon született, zongoristaként kezdte pályafutását, csoda gyereknek tartották, azonban betegsége miatt a zongorista karrierről le kellett mondania. Ezért a zeneszerzés felé fordult. Első operettjét, a Tatárjárást 1908-ban mutatták be nagy sikerrel a Víg Színházban. Ezután Bécsbe költözött, és 1938-ig ott is maradt. 1915-ben mutatták be legsikeresebb művét, a Csárdás királynőt, amely szerzőjének nemzetközi hírnevet szerzett. Az Anschlusst követően zsidó származása miatt Amerikába menekült. Nagy sikerű művei voltak még továbbá a Cigányprímás, a Bajadér, a Marica grófnő és a Cirkusz hercegnő. Emlékezete úgy is tovább él, hogy siófoki szülőházában múzeumot rendeztek be hátrahagyott tárgyaiból. 1942-ben Zagyvarékason született Serfőző Simon, magyar költő, író, akinek szülei Serfőző Simon és Dora Ilona voltak. 1958 és 62 között segédmunkás, majd betanított munkás volt Budapesten. 1962-ben lett a Szolnok megyei Néplap munkatársa. 62 és 65 között katona volt. 1965 és 68 között Miskolcon népművelő felügyelő, majd terjesztési előadó volt. 1968-tól volt a Napjaink vers rovat vezetője, 1975-től szerkesztője. 1982 óta az Írószövetség Észak-Magyarországi csoportjának titkára. 86-tól az Írószövetség választmányi tagja. 1990 és 93 között volt a Holnap főszerkesztője. 93 óta a Felső Magyarországi Kiadó vezetője és a Magyar Élet szerkesztője. 1995-től az Új Holnap főmunkatársa, és 95-től szerkesztette a Tokaji Írótábor tanácskozásainak anyagát tartalmazó köteteket. 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, és a Hetek költői csoportosulás tagja is volt. Költészetére jellemző, hogy a költészet mindenhatóságába vetett kezdeti hitét a kiszolgáltatottság, tehetetlenség váltotta föl, a szabad formákat kedveli, lemond a verszene akusztikai hatásairól. Amíg élünk című riportkötetében Újszász és Zagyvarékas lakóiról írt, sorsukat személyes ügyének tekintve. Három egyfelvonásos drámájának hőseit is a tanyák, falvak maradó vagy kétlakivá lett emberei közül választja. A három egyfelvonásos drámáinak címei Rémhírvívők, Otthontalanok, Mindenáron. Serfőző Simont Miskolcváros irodalmi díjával is kitüntették 1970-ben, 76-ban és 2000-ben. Mindemellett Kölcsey díjat kapott 1994-ben. A Magyar Érdemrend Középkeresztjét 2012-ben kapta meg, és ugyancsak 2012-ben lett szülőtelepülésének Zagyvarékasnak díszpolgára is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1941-ben Kolozsvárot hunyt el Reményik Sándor, költő. A két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja volt ő. Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett Reményik a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után jó részt politikai megfontolásból évtizedekre száműzték a magyar irodalomból. Középiskoláit Kolozsváron végezte, itt kezdte el jogi tanulmányait, de szembetegsége miatt ezt nem fejezte be. Hivatalt nem váltott, örökségéből és az irodalmi tevékenységből élt. A költőt a lelkek építészének tartották. Első kötetei Mind halálig, Végvári versek címmel jelentek meg. A versei már korán népszerűséget biztosítottak számára. Lírája a 20-as évekre forrott ki. Ekkorra versei a transzszilvanizmust tükrözik, erőteljesen érződik a költő humanista felfogása. Alapításától 1921-től fogva főszerkesztője volt a Pásztor Tűz folyóiratnak. Versei bővelkednek a természeti képekben, költészete nyitott volt a filozófiai kérdésekre, felbukkan benne a humor is. Verseiben nagyon fontos szerepet játszik a szimbolizmus. A Gondolatok a költészetről című tanulmánya a költői hivatás kérdéseit fejtegeti. Költészetét 1937-ben és 41-ben Baumgartner díjjal, 1940-ben pedig Korvin lánccal is elismerték. Reményik Sándort a személyes és történelmi szenvedésekben megtisztuló, példaértékű életéért és az ebből az erőből kincsekként születő verseiért tisztelték kortársaim. Formai szempontból voltak nála nagyobb mesterei is a verselésnek a magyar lírában, de kevesen voltak olyanok, akik ennyire természetes hangon tudtak volna annyi értékes gondolatot és nemes érzelmet közvetíteni, mint ő. Verseit angol, cseh, francia, lengyel, német, olasz, román, svéd, szlovák és horvát nyelvekre is lefordították. Verses kötetei Fagyöngyök, Mind halálig, A műhelyből, Kenyér helyett, Magas feszültség és Egészen címekkel jelentek meg. 1948-ban hunyt el Lehár Ferenc zeneszerző, katonakarmester, operett szerző, akinek például a Vígözvegy című operettet is köszönhetjük. Előadói pályafutását színházi hegedűsként kezdtem, emellett egy katonazenekarban is játszott 1899-ig. Zeneszerző, operettkomponista és karmester is volt. Első zeneszerzői próbálkozásai kudarcba fulladtak, ezért átvette apja katonakarmesteri posztját, amelyet csak 1902-ben adott fel, amikor bemutatták első operettjét, a Bécsi asszonyokat, amely világsiker lett és meghatározta további munkásságának fő irányvonalát. Az igazi elismerést azonban a Vígözvegy, a Luxemburg grófja és a cigány szerelem hozta meg számára. Életének legnagyobb részét az osztrák fővárosban és rövid ideig Berlinben töltöttem. Itt mutatták be nagy sikerű operettjeit. A század elejé operett egyik legkiválóbb képviselője volt ő, műveiben magas igényű, kompozíciós követelményekkel lépett fel, megújítva az akkor már sablonossá váló bécsi operett stílusát. 1996-ban Cegléden hunyt el Patkós Irma magyar színésznő, primadonna, érdemes művész, akinek férje Sziklai Jenő az Operett Színház egykori igazgatója volt. 1920-ban végezte el az Országos Színész Egyleti Iskolát. Nyíregyházára költözött, majd Békés Csabára és Szegedre szerződött. Ezután Makó, Szentes, Békés Csaba, Nyíregyháza, Szeged, Debrecen következett szakmai életében. A II. Világháború után már csak kisebb szerepeket kapott az Operett Színházban és a Nemzeti Színházban. 1950-től 53-ig a Magyar Néphadsereg Színházának, 54-től 60-ig a Madács Színháznak volt a tagja. Első filmszerepe a 48-ban készült Mágnás Miska című filmben, utolsó pedig az 1994-ben készült Öregberény című tévéfilm sorozatban volt. Pályájának érdekes egyedi momentum, ahogy országos ismertséget 70 éves korában szerzett, amikor Sándor Pál rábízta a Sárika drágám című film főszerepét. Innentől fogva több mint két évtizeden keresztül, egészen haláláig rendszeresen foglalkoztatták. Férje, ahogy már említettem, Sziklai Jenő színész-rendező volt, színházigazgató, aki az Operett Színház egykori igazgatója is volt. 2008-ban hunyt el Bálint Ágnes írónő, akinek például a Szeleburdi család és a Vízipók, Csodapók című alkotásokat is köszönhetjük, és aki foglalkozott a magyar népmesék gyűjtésével is. Neki köszönhetjük a Mi újság a Futrinka utcában, a Mazsola kötetek, a Frak kötetek és a Szeleburdi család című történeteket. A Szeleburdi családot és a Hajónaplót Palásti György két filmben is feldolgoztam. Magyarországon a 90-es évek közepén bemutatott Garfield rajzfilmekhez is ő készítette el a magyar szöveget. Munkásságát a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is elismerték. 2010-ben, 99 éves korában hunyt el Joseph Stein, amerikai musical forgatókönyvíró, akinek a Hegedűs a háztetőn és a Zorba című alkotásokat is köszönhetjük. Lengyel bevándorlók gyermekeként született New Yorkban. Legsikeresebb alkotása a Hegedűs a háztetőn volt, amiért Tony díjat is kapott. Emellett tucatnyi más musicalnek is ő írta a szövegét, köztük a Zorbának. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1648-ban kötötték meg a Vesztfáliai békét, amely véget vetett a 30 éves háborúnak. 1861-ben üzembe helyezték az első transzkontinentális távírókábelt. Körülbelül 2000 mérföldnyi kábelt helyeztek el oszlopokon az Egyesült Államok területén. Az első oszlopokat 1861. július 4-én állították fel, innentől napi 10-12 mérföldnyit haladtak a munkások. Az első üzenetet október 24-én este továbbították Kaliforniából Washingtonba, Lincoln elnök számára. 1945 óta a mai nap az ENSZ világnapja. United Nations Day, az ENSZ alkotmányának hatályba lépésének emlékére. Az ENSZ alapokmányát 1945. június 26-án San Franciscóban írták alá, és még ugyanebben az évben, október 24-én lépett hatályba. Az ENSZ létrejöttének és működésének célja az alkotmány szerint, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, fejlessze a nemzetek közötti kapcsolatokat, megoldja a gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatokat, valamint hogy az egyes nemzetek által a közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek egyeztető fóruma legyen. 1956-ban a központi vezetőség ülésén ismét Nagy Imrét nevezték ki miniszterelnöknek. 1964-ben fejeződött be a 18. újkori nyári olimpia Tokióban, ahol a lehetséges 163 aranyéremből 10-et a magyarok szereztek meg. A 10 aranyérmen kívül a magyar csapat 7 ezüstöt és 5 bronzot is szerzett Tokióban. 2003-ban repült utoljára a Concorde utasszállító repülőgépként. És végül, de nem utolsó sorban, 2002 óta a mai napon van a Magyar Operett napja, Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának évfordulója alkalmából. Kedves hallgatóink, október 24-i kalendáriumunkat hallották.
17 we fell in love. High school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way. A little patience, the times we prayed. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, hot lady, gotta cool this anger. What a mess we made so long ago. You were my love, oh my love. High and high, we never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we've made. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
so, so hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we've made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Whoa. Shelter, baby, gotta run for shade. It's too hot, it's so, so hot, baby. Gotta cool this anger, gotta cool this mess we made. It's so warm.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!